Itt van velünk a vonalban, ahogy beharangoztuk már korábban a műsor elején, Kasnyék Márton, a G7.hu főszerkesztő. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggel!
Na hát egy tök érdekes dologra hívtad fel a figyelmet, illetve raktál össze mozaik kockákat. A tegnapi cikkedben hétfőn találkozott Putyin és Trump, de egy korábbi kacifántos ügy, illetve Putyin sérelme is fölmerül a háttérben, amiből úgy tűnik, hogy mintha Trump egy Trumpot Putyin elég jól tudná befolyásolni, illetve egy kicsit talán megvezethető is lenne, de mesélj ennek az előzményeiről, meg a hátteréről.
Jó, hát igazából tényleg eléggé kacifántos a történet, de talán ott érdemes kezdeni, amiből szerintem elég sok minden érthetővé válik, hogy hát így sok nyugati megfigyelő szerint Oroszország az egy ilyen maffia államra hasonlít, ahol egy ilyen szűk elit elrabol nagyon-nagyon sok vagyont a saját államából, mit tudom én, olajmezőket privatizálnak maguknak a valós árnak a tizedéért, ebből hatalmas vagyonuk lesz, és ez az állammal, gyakorlatilag az áram irányítása mellett zajlik ennek a rabló államnak a működése, és nyugaton erre különböző módokon reagálnak az országok, de az egyik reakció végső soron ez a Magnitsky törvény volt, amivel Putyinnak gyakorlatilag a személyes ilyen körét, tehát a hozzá leginkább hűséges oligarchákat, meg mindenféle magánembereket, Magyarországon erre Stómant is szoktak mondani talán, ezeket olyan szankciók alá helyezték, amivel nem tudtak a vagyonukkal élni nyugaton. Tehát, hogyha mondjuk hiába volt Kánban jachtjuk, vagy hiába voltak nagy vagyontárgyaik az USA-ban, ezeket nem tudták használni.
De ez még Obama
2012-ben hozták meg ezt a törvényt, és akkor majd belemeltünk abba is, hogy ezt hogyan hozták meg. Minden esetre sokak szerint ez volt az a fő motiváció, ami arra sarkalta Putyint, hogy olyan agresszívan avatkozzon bele az amerikai politikába, ahogy végül beavatkozott.
És itt vannak érdekes figurák, akik emögött, akik ebben az ügyben benne voltak, illetve akikről konkrétan lehet tudni, hogy ebben harcoltak, illetve ezt ennek a törvénynek a létrejöttét segítették. És akkor, ha ugrunk egy nagyot, most arra történtek utalások, hogy ezeket a figurákat szeretné vendégül látni Putyin, ami elől Trump nem zárkozott el, ugye, ha jól értem?
Igen. Tehát most már annyi, csak hogy előre ugorjunk egy kicsit a történetben, annyi történt azóta, hogy tegnap éjjel is néztem a legelő híreket, hogy a szenátus megszavazta 98-0-ra az USA-ban, hogy ne lehessen kiadni ezeket az embereket az oroszoknak. Tehát az történt, leginkább egy ember körül forog ez a történet, hogy Bill Browdernek hívják, aki egy ilyen elég nagy befektető volt Oroszországban a 90-es évek végén, meg a 2000-es évek elején, és sokáig, amíg még Putyin ilyen reformált figurának tűnt, addig ők szoros szövetségesek voltak tulajdonképpen Oroszországban, tehát ez a Browder leleplezett egy csomó ilyen korrupt oligarchát Oroszországban. És amíg ez a Putyinnak az érdekeivel egybevágott, amíg nem szervezte be ezeket az embereket maga alá egy ilyen feudális rendszerben, addig ez nagyon jól jött neki, hogy Browder itt így beszólogat ezeknek az embereknek, és akkor egy ilyen tandemben működtek, hogy Browder bemutatta, hogy egy-egy oligarha hogyan élt vissza a hatalmával a gazdasági érzelten, a Putyin megletartóztatta őket. De aztán ez egy darabig, egy idő után már így nem működött tovább, kiutasították Oroszországból Browdert, amikor már elkezdett a Putyin körére is veszélyes lenni, és hát azóta ez az ember egy gyakorlatilag egy ilyen befektető aktivistaként próbálta elérni, hogy valamit a nyugat tegyen azért, hogy ez az orosz rabló állam meg legyen fékezve, és hát ő volt ez az ember, aki ezt a Magnitsky törvényt, tehát ezeket a Putyin körére szabott szankciókat elfogadtatta a legtöbb országban.
És az ő ügyvédjét például letartóztatták, és a börtönben a bántalmazások következtében meg is halt, ugye?
Igen, tehát ami igazán csavaros a történetben az, hogy miután kiutasították Browdert Oroszországból, azután ilyen hatalomhoz jól bekötött bűnözői körök ellopták az ő cégeit, tehát valaki bement a cégbíróságra, átírta a cégeknek a nevét más embereknek a nevére, és ezeknek a cégeknek a nevében visszaigényeltek valami milliárd dollár körüli pénzt az orosz államtól, amivel gyakorlatilag minden idők legnagyobb orosz adócsalását követték el, ez tényleg elég nagy pénz, és amikor a Browdernek az ügyvédje ezt elkezdte feltárni, hogy itt valójában mi történt, akkor ezt az ügyvédet meg a Browdert vádolták meg a bűncselekményeknek az elkövetésével. Na most hát nyilván a Browdernek nem volt szüksége arra, hogy ilyen pénzeket lopjon, mert hát tényleg egy elég nagy ilyen befektetési alapot kezel, tehát nem kellett összélteni pénzügyi szempontból, meg hát egyébként is addigra, mert nem is volt Oroszországban, amikor ezeket elkövették. Mégis őt vádolták meg vele, az ügyvédjét pedig letartóztatták, és ilyen koholt vádakkal betartották a börtönben, aztán a verések hatására 2009-ben meg is halt. Ő volt Szergej Magnitsky, és ezért hívják ezt Magnitsky törvénynek. Uh-huh. És hát, hogy visszakanyarodjunk a mostani fejleményekhez, amikor kijött Trump és Putin a fűkörű megbeszélésükről, tehát ahol csak ők voltak meg a tolmácsaik, és senki nem tudja, hogy igazából mi hangzott el, akkor elővezették, de nem konkrétan, csak így utaltak rá, hogy volt köztük egy megállapodás arról, hogy milyen fantasztikus ötlet ez, hogy majd Putin kiad néhány hírszerző tisztet az USA-nak, hogy kikérdezhessék őket, de cserébe majd az USA is kiadja többek között Browdert, az előző oroszországi amerikai nagykövetet, egy Christopher Steele nevű brit ilyen volt kémet, aki szintén most ilyen politikai szerepet játszik egy által összehetett dosszér miatt. Igazából itt most mellékszel. Tehát, hogy ez milyen jó ötlet, hogy meg kiadják ezeket az embereket Oroszországnak, akiket most már évek óta mindenféle koholt vádakkal üldöznek, és láthatóan ez a szankció a motivációs erője mögön.
Uh-huh. És akkor ebből úgy tűnik, hogy tehát Putyin ezt nem utasította el, tehát Trump a találkozón ezt nem utasította el, sőt arra utaló jelzés is volt, hogy benne lehet valami hasonló dílben, de ez alapján nagyon úgy tűnik, hogy Putyin ügyesen taktikázik, és ezt kivitelezni tudja. Másik kérdés, hogy ha ezt ők így megbeszélik, akkor Browdert bárhol elkaphatják az utcán, és adhatják az oroszoknak, hogy működik ez?
Hát igazából Browdert már eddig is volt olyan, hogy így néha bekerül az Interpol rendszerbe egy ilyen letartóztatási parancs a Browder ellen, mert az oroszok mindenfélét kitalálnak, tehát ilyen már többször volt, és egyszer Spanyolországba le is tartóztatták emiatt ő már nem is nagyon utazgat. De az most tényleg úgy tűnik, hogy az oroszok már azon aggódnak, legalábbis az orosz médiából ez jön át egy picit, hogy lehet, hogy egy kicsit túlságosan is megalázták Trumpot ezen a találkozón, mert annyira látványos volt, hogy egy ilyen felettesként igazodna a Putyinhoz,
meg
a beszédéből is ez jött át, hogy így ilyen kisebb volt mellette.
A főnök mellett.
Igen, tehát magasabb 30 centivel, és mégis kisebbnek tűnt az ilyen végig magabiztosnak tűnő Putyinnal, és hát tényleg az van, hogy van egy ilyen dolog, ami sehogy nem fér össze ezzel az ilyen amerikai intézményrendszerrel, hogy most elkezdjenek mindenféle embereket kiadogatni az oroszoknak úgy, hogy nincsen semmilyen bizonyíték rá, tehát ez bíróságokon sem ment volna át, meg úgy egyáltalán, és akkor a Trump saját emberei utasították el előtt az ötletet, hogy hát ez biztosan nem lesz, és aztán három nappal később jött csak a közlemény, hogy na jó, hát akkor a Fehérház is elfogadja, hogy ezek a kiadatások nem fognak létrejönni. De hát egyáltalán az, hogy ezt megfontolták, mert ez is elég ijesztő igazából. Uh-huh.
De akkor ez inkább Trump magánakciójának tűnik, és az amerikai diplomácia, illetve az amerikai rendszer azért összezárt, hogy akkor ez így nem jöhet össze, hát, ugye? Ha leegyszerűsítve.
Igen, de ez most már nagyon sokadik ilyen ügy, hogy a Trumpnak vannak mindenféle ötletei, rendszeresen elmondja mostanában, ugye, hogy ő annyira nem szereti ezt a NATO dolgot, meg hogy most legutóbb ugye azt mondta, hogy, hogy hát, hogyha Montenegro kezd el háborúzni, akkor,
ja,
akkor tehát, ugye ez a NATO legfrissebb tagjáról van szó, akkor nem biztos, hogy az USA beavatkozna az oldalán, vagy hát mi értelme lenne ennek, tehát rendszeresen ilyeneket mond, és ugyan az egész amerikai államapparátus egy másik irányba van beállva, tehát ők alapvetően arra lennének az a hozzáállásuk, hogy azért a szövetségesek mehet ki kell állni, de hogyha az elnök azt mondja, hogy nem, azért végső soron ő határoz, és ez szóval ez egy ilyen elég érdekes játék, ami most megy.
Uh-huh. Igen, és az egész történet, amiről beszéltünk, ez egy jó és nagyon durva példa arra, hogy milyen ellentét feszül ebben, meg mennyire veszélyes játék, hogyha ezt az elnök tovább folytatja. Uh-huh. Oké, okay, hát nagyon érdekes volt, köszönjük szépen, hogy elmondtad. Szép napot, jó munkát, és akkor várjuk a további kitűző elemzéseket. Oké, csáó, szia.
Kasik Mártonnal a G7.hu főszerkesztőjével beszélgettünk.